az egyetemes egyház és a messiás kapcsolatának második jelképes ábrázolását János 15.1.16-ban találjuk. Ebben az illusztrációban 7 pont figyelhető meg. Először is ez az illusztráció messiással való egység fogalmát tanítja, amint a szőlővesző egy a szőlőtővel, úgy a hívők is egyek vele. Másodszor, ahogy a szőlőveszők közösségben vannak a szőlőtővel, úgy a hívők is közösségben vannak a messiással. Szőlővesző az életét, az erejét, a gyümölcstermő képességét a szőlőtől kapja. Jesua a szőlőtő és a hívők a szőlőveszők ettől a szőlőtőtől életet kapnak, képességet a működésre és erőt a szolgálatra. A harmadik pont az, hogy a hívőknek a töretlen közösségben kell maradniuk. Ahogyan a szőlővesző folyamatosan a szőlőtön él, a hívőknek is folyamatosan töretlen kapcsolatban kell lenniük saját szőlőtőjükkel, Jézussal, a messiással. Negyedszer megtisztítás és meccés következik a szőlővesző megtisztításának és meccésének az a célja, hogy még több gyümölcsöt teremjenek, a hívőket is hasonlóképpen megtisztítják és megmeccik áldáson, vagy vegyelmezésen keresztül azért, hogy több gyümölcsöt teremjenek. Az ötödik pont a hatékony ima. A hatékony ima a szőlőtővel való létfontosságú kapcsolat függvénye. Ha a hívők megmaradnak benne, akkor képesek lesznek hatékonyan imádkozni. Hatodik pont a mennyei öröm. A hívők örömben teremnek gyümölcsöt, mert kapcsolódnak a szőlőtőhöz. A hetedik pont pedig az, hogy a gyümölcsözőségnek különböző fokozatai lesznek. Az első fokozat az alapvető gyümölcsözés 15.2a szerint. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja. A gyümölcsözőség második fokozata a több gyümölcs 2b-ben, hogy több gyümölcsöt teremjen. A gyümölcsözőség harmadik fokozata pedig az ötödik versben található. Sok gyümölcs, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A hívők alapvető gyümölcsöt teremnek, Isten megtisztítja őket, hogy még több gyümölcsöt teremhessenek. Ha a hívők több gyümölcsöt teremnek, és folyamatosan megmaradnak ő benne, akkor sok gyümölcsöt fognak teremni. A hívők tehát minél inkább növekednek a kegyelemben, annál inkább megtanulják, hogyan éljenek szellemmel betöltött életet, és annál gyümölcsöbbé válnak. Ez a jelképes ábrázolás 4 alkalmazást rejt magában. Elsőként a hívők részesei a messiás dicsőségének, ahogyan a szőlővesző is részese a szőlőtő növényi nedveinek, így a hívők is részesei lesznek az ő dicsőségének. A második alkalmazás a gyümölcsözőségre vonatkozik. A gyümölcsözőségnek az a feltétele, hogy megmaradjunk a szőlőtőben. A harmadik alkalmazás a lelki erőre vonatkozik. A termésre való erő abból ered, hogy megmaradunk a szőlőtőben. A negyedik alkalmazás az, hogy ő az életünk forrása, és az egyház megszentelésének forrása. Az egyetemes egyház és a messiás kapcsolatát leíró harmadik jelképes illusztrációt legjobban jellemző részt Efézus 2.19.22-ben találjuk. Ez az alkalmazás 4 fő pontot takar. Először is az egyház építése még folyamatban van. Máté 16.18-ban Jesua azt mondta, ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Amikor ezt mondta, az egyház még nem létezett, de azóta már megalapozódott és épül, mert a szegletkövet lefektették. Ő a szegletkő, az apostolok és próféták az alapkövek, és a hívők azok a kövek, amelyek erre az alapra épülnek. Második pont az, hogy az egyéni hívők élő kövek, amelyek egymás tetejére vannak helyezve, amint az épület épül. Ennek az illusztrációnak a harmadik pontja az, hogy Jesua az alap, és a szegletkő is egyben. A negyedik pont pedig az, hogy ez a hívőkből álló épület a Szentlélek lakhelye. Ez a 19. és 20. versek lényege. Azért én már nem vagytok jövevények, zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és zsellérei az Istennek, akik fölépítettek az apostolok és proféták alapkövén lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ezekben a versekben folyamatosan épülő épületképét látjuk, és ez az épület az egyház. Az épülő, az építő először a szegletkövet fekteti le, ez a szegletkő Jesua, a messiás. A szegletkőből kiindulva két sor alapkő indul, az egyik és a másik irányba. Az egyik alapvető és egy alapvető négyzetet alkotnak, az alapkövek egyik sor az apostolokat, a másik sor az új szövetségi prófétákat jelképezi. Amikor a szegletkövet lefektetik, és az alapkövek is a helyükön vannak, akkor a többi követ is rájuk lehet építeni. A hívők azok az egyéni kövek, amelyek az alap tetejére épülnek. Amikor elkészül ez az épület, akkor jön majd az elragadtatás. Ez a jelképes illusztráció négy alkalmazást foglal magában. Az első alkalmazás az, hogy a hívők függenek egymástól. Ahogyan egy épületben is különböző méretű köveket úgy helyeznek egymásra, ha egyet is kihúznak közülük, akkor számos más kő is leborul. Úgy a hívők is kölcsönösen függnek egymástól. Valójában a lelki ajándékokról szóló tan egészen a hívők egymástól való függését hangsúlyozza. A második alkalmazás a stabilitás. Az alap lerakásának a célja az, hogy az épület stabilitását biztosítsa. A hívők csak akkor lesznek stabilak lelki életükben, ha a megfelelő alapra építenek. A harmadik alkalmazás az irány. Szegletkő lefektetésének célja az, hogy a többi alapkövet egyenes vonalban tudják lefektetni. Szegletkő biztosítja a megfelelő irányt a többi kő számára. Ebben az illusztrációban az Úr igazgatja a hívők életét. A negyedik pont pedig az, hogy a szentek jutalmazásának alapja az, hogy hogyan építkeznek az alapra, Jesuára, a messiásra. Az egyetemes egyház és a messiás kapcsolatában a negyedik szimbolikus illusztrációt zsidókhoz írt levél 3.1, 4.14, 5.10, 7.1.10, 18 és jelenések 1.6, 5.10 és 26 részekben látjuk. Ennek az illusztrációknak két fő pontja van. Először is, miután Jézus feláldozta a vérét és a bűnért való végső áldozattá vált, a mennybe ment ő az áldozat, ám mivel önmaga mutatta be az áldozatot, zsidókhoz írt levél 4.14.16 szerint ő a főpap is. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk a kegyelem és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ugyanerről ír zsidókhoz írt levél 9.24 is, mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Szintén erről zsidókhoz írt levél 10.19.22 is, mivel hogy azért atyám fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpét, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, és a gonosz lelkiismerettől. Ezekben a részekben a főpap és a királyi papság illusztrációjának első főpontja az, hogy Jézus főpapként bemutatta a végső áldozatot, és aztán a mennybe ment. Ez vezet a második ponthoz, ami az, hogy most Jeshua közben jár a királyi papságért. Erről Róma 8.34 ír, kicsoda az, aki kárhozta. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Szintén erről ír a zsidókhoz írt levél 7.25 is, ennek okáért ő mindenképpen irvezíti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert minden, ha él, hogy esedezzék érettük. Ennek az illusztrációnak két alkalmazása van. Elsőként az, hogy Jeshua most papi szolgálatát végzi. Első eljövetele a próféta volt, a második eljövetele után király lesz, az első és a második eljövetele között pedig papként működik. Papi működésének fő szerepe a közbenjárás, közbenjár érettünk. Hívők örök biztonságának egyik oka az, hogy ő minden, ha él, hogy esetezzék érettünk. Ezért üdvözít a végsőkig, mivel újra él, soha nem hal meg. A második alkalmazás az, hogy mindezek fényében a hívőknek is áldozatot kell bemutatniuk. Ők a királyi papság. A pap szerepe az, hogy áldozatot mutasson be, így a hívőknek is áldozniuk kell. Azonban nem véráldozatról van szó, hanem négy másfajta áldozatról. Az első áldozat az, hogy a hívőknek oda kell szánniuk a testüket élő áldozatul az Úrnak, és ez azt jelenti, hogy Úrrá teszik őt az életükben. A hívők második áldozata az imádat, a dicséret és hálaadás lelki áldozata. A harmadik áldozata pénzügyi támogatás az Úr munkájára. A negyedik áldozat a jó cselekedetek.